Üdvözletem, flaszterezni fogunk, méghozzá rendhagyó, de hagyomány tisztelő módon, mert hogy ezt szoktuk csinálni ugye évvégén. György Zsomborral, főszerkesztőnkkel.
Sziasztok, köszöntök mindenkit.
Bocsánat, és Lukács Csabával, lapigazgatónkkal.
Mindenkinek kellemes, nem tudom mit, reggel, délbe, estét.
Hát ez majd folyamatában alakul. Hát így évvégén szoktunk beszélgetni magunkról, és akkor most is beszélgetünk egy kicsit magunkról, mi történt velünk, mi a helyzet a lappal. Vanni vagyunk, ugye, mint a melléket videó is.
Megjelent a karácsonyi szám.
Így van, ami dupla szám. Rengeteg olvasnivalóval, majd erről is esetleg, ha gondoljátok. Szóval, hogy mi történt a lappal, ugye itt vannak az könyvek, az is egy új történet volt, de hát nem tudom, menjünk vissza januárba. Mi van velünk?
Hogyha nem haragszol, én azzal kezdenék, részben válasz a kérdésedre, de csak részben, hogy ugye minden évben megkérdezzük az évembere díjat, ez egy fontos dolog a számunkra, egy misszió, hogy a szerkesztőség egy szimbolikus 100 000 forinttal tud ezt hozzájárulni, de ez egy nyitott ügy, tehát bárki csatlakozhat hozzánk, és támogathatja azt az adott ügyet, ami mellé az évembere odáll. Ugye idén is 5 főt választottunk ki, 5 csoportot, mert ugye mi kétségi anyák, ugye, mint egyesület szerepelt ebben a csatában, és hát elsőbb többsége a szavazatok 77%-át begyűjtve Karsai Dániel lett az évembere, a Magyar Hang évembere. 3000-nél többen szavaztak, úgyhogy ezt köszönjük szépen mindazoknak, akik aktívak voltak, és már azt is tudjuk, és ez az újdonság, ez még az újságban sincsen benne, egészen friss, hogy Karsai Dániel a Bliss alapítványnak ajánlja fel ezt a támogatást. Ők halmozottan hátrányos, illetve sérült gyermekekkel, az ő kommunikációjuknak a fejlesztésével foglalkoznak, járt is náluk egyébként, nincs pénzük fűtésre, tehát egy helységet úgy, hogy fűtenek, ahol éppen a foglalkozások zajlanak, de amúgy az irodáik hidegek. Úgyhogy a mi 100 000 forintunk, illetve egy nagyon kedves kollégánk, aki itt szokott ülni az átlátszó képviseletében, már megtoldotta láthatatlanban 30 000 forinttal ezt a felajánlást. Amennyi a végén összegyűlik, az természetesen megkapja mindez ez az alapítvány. Ugye volt korábban a példa, amikor Erdítók, Nóraék kaptak tőlünk támogatást, illetve a felajánlók, akkor azért ez egy sok 100 000 forintos összeg volt, amely végére összegyűlt.
Én akkor válaszolok a kérdésedre ebben, hogy ha már évelejénél tartunk, ugye február óta van sok műsorunk a YouTube-on, tehát akkor döntöttünk úgy, hogy beerősítünk, és hála a nézőknek, most már havi 1 milliós megtekintés van, és gyakorlatilag majdnem minden napra van egy műsor. 6 van, ugye?
6.
Igen, úgyhogy még egyet valahogy összeszedünk, és akkor minden napra lesz egy műsorunk. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon nagy előrelépés, tehát, hogy nem számoltunk ekkora sikerrel. És a könyvkiadás. A másik siker az márciusban, ugye tavaly decemberben kezdett egy gyűjtés, kedves olvasók 2 hét alatt összedobták a Stefano Botoni könyvre a 2,5 millió forintot, úgyhogy nekifogtunk ennek. Májusban jelent meg, doktor miniszterelnök úr születésnapjára időzítve, és hát azóta 13 000 körüli eladott példánynál tartunk csak a Botoni könyvvel, tehát ez egy óriási siker volt. A magyarországi könyves toplisták jelentős részét vezettük, egyet nem vezettünk, ott a méltán híres és népszerű Bajban, Dubajban című szoft pornó regény volt az első helyen, de a második helyre befutott a hatalom megszállottja ott is. Nyilván lehet, hogy az a lista nem pontotta ki a valóság teljes szeletét, de a többi könyveink is jól mennek, ugye a Freddie Mercuryt azt újra kellett nyomni, az 4000 példányba készült, úgyhogy a könyvkiadás az egy erős lábunk lett, és hála az olvasóknak, olvasnak az emberek. Tehát ez egy meglepő dolog.
Igen, de lehet, hogy azért valaki felkapta a fejét ezekre a példányszámokra, hogy 13 000, meg hogy 4 000-be kellett nyomtatni. Hát az a helyzet, hogy Magyarországon ezek baromi jó számoknak
számítanak. Hát azt szoktam mondani, hogy kiadó, hogyha 1500-ban el tud adni egy könyvet, az már jó.
Ez pontosan így van. Kortárs irodalomból valami eljut 2000-ig, akkor már helye Hulya Dínobdánon van a kiadónál. Verses kötetekből ilyen 10-es. 100, ha már 100 000, hogy akkor az már nagyon jó. Igen. Van egy-két sztár író, és akkor ők, például Bözöcs is, aki...
Azért lényegesen többet ad, de ilyen de nagyon
az kevés. Az átlag is, ebben a mezőnyben a 13 000, az elképesztően brutális.
És ráadásul ez egy komoly könyv, tehát politikai tartalom, nem szórakoztató irodalom.
És ez egy valós kategória, tehát a teljes országos toplista volt, éppen láttam a Facebookon pár napja, hogy a Orbán Balázs politikai igazgató úr kitette, hogy az ő könyve a huszárvágás és a konnektivitás magyar története, vagy ami ilyesmi nagyon izgalmas arcímmel rendelkező könyve az első helyen áll, majd egy apróbetűs rész a saját kategóriájában.
Úgyhogy, ne bántsuk, mi csak így ünnepeljük magunkat, ilyen méltóság teljesen.
Azért azt még hozzátenném, hogy nem voltunk erre azért logisztikailag fölkészülve, tehát hogy nagyon örülünk ennek a dolognak, de irtózatos meló volt, tehát a múlt héten is 100-nál több csomag ment ki a szerkesztőségből, és aki elfelejtette, hogy esetleg karácsonyra magyar hangos könyveket vegyen, az ha még pénteken bejön a szerkesztőségbe, akkor itt az Anikó kolléganő nagyon szívesen várja és ki tudja szolgálni. A csomagszállítás az elesett Magyarországon, tehát ha ma már feladnánk a csomagot, az 2024-ben érne oda, úgyhogy kérek mindenkit, hogy ne csomagba rendelje meg, most már, ha nem, ha teheti, akkor jöjjön be a szerkesztőségbe, és akkor még a fa alá bekerülhet a magyar hangkönyvcsomag.
Na és mi a helyzet a lappal? Ugye ezt nekünk nagyon nem szokták elhívni, legalábbis a történetünk elején, hogy mi tényleg ebből létezünk, hogy ez a lapja mindennek is. Hát nem tudom, amit el lehet mondani erről, ami nem gazdasági titok, vagy üzleti titok, hogy hol tartunk,
nincs
hol
járunk. Nincs üzleti titok igazából.
10 000 fölötti példányszámunk vagyunk most is. Az nem titok, hogy mindenki zuhan. Nekünk az már egy eredmény, hogy ezt a zuhanást meg tudtuk fogni. Nincsenek végleges számok, nyilván hát a karácsonyi számnak az eladását se tudjuk, meg még a múlt hetit sem, de ha minden jól megy, akkor egy ilyen 100-as példányszám csökkenés a 2023 évben, és 10 300-10 400 közötti átlagos eladás lesz, ami brutálisan jó, mert közben azt látjuk a piacon, hogy mindenki másnak zuhana a példányszáma. Tehát Magyarország egy elszegényedő társadalom, mert a 2023-as évre ez a legjellemzőbb dolog. Tudjuk ugye, hogy a kiskereskedelmi forgalom zuhan, az ingatlanpiac beállt a földbe, az élet minden területén látszik, hogy elfogy a pénz, és nekünk ez egy nagyon nagy köszönet az olvasóért, és nagyon nagy kegy, hogy a magyar hang az nem került ki abból a kosárból, amitől tartottunk egyébként. Ugye Európa bajnok inflációval rendelkeztünk hónapokon keresztül, az élelmiszerinfláció azon belül is volt, és az látszott, hogy az emberek azzal spórolnak, mert ma már a legtöbb újságot, ezt mindig elmondom, nem újságosnál adjuk el, hanem élelmiszerboltba, és hogyha az élelmiszerár jelentősen emelkedik, akkor az emberek úgy spórolnak, hogy az újságot hagyják ki. Ugye a sajtot meg lehet enni, meg a kenyeret, meg a tejet, az újságot azt nem. Úgyhogy ha ő azt látja, hogy mindenhogy megdrágult, akkor már az újságot nem teszi be a kosárba, vagy ha korábban betette, mert pont a bejáratnál van, akkor lehet, hogy a végén kiveszi.
Igen, egyébként ez a logisztikai okokból, meg fizikai, meg pszichés okokból is, amikor olyan 20% felett volt hónapokig az infláció, és az ember elment bevásárolni, és számolgatta, hogy ennyi, amennyi, és tényleg az újság ott van a végén a pénztárnál, a legtöbb boltban. Tehát amikor már azt számolgatod, hogy most épp 3-4 000 forinttal többbe kerül a kosarat tartalma, mint egy hónappal ezelőtt, akkor ő esik áldozatul, illetve hát nem annyira, mert hogy a újság vásárlás az kulturális luxus, de ez fogyasztásnak azért számít.
Azt is tegyük hozzá, hogy a független szabad sajtó megmentése az nem nagy pénz egyénekre bontva. Tehát azért ha megnézzük azt, hogy mi újságunk mondjuk kell egy X összegben, mondjuk 790 forintban, akkor ez amúgy mennyi? Mondjuk összevetés, mondjuk azt, hogy vessük össze egy korsó sör árával. És tényleg azt az ember csak kérni tudja, hogy ezen mindenki gondolkodjon el. Hogyha mondjuk ugye van online előfizetésünk is, mert sokan már azt mondják, hogy na, papír újságot nem vesznek, mert nincs rá idejük. Egy online előfizetés egy hónapra 1690 forint. Tehát, hogy ez a sok 1690 forint, ez meg tud menteni szerkesztőségeket, akiket majd jól nem engednek be az Orbán Viktornak az éves sajtótájékoztatójára, de majd ezt jól meg tudjuk írni, meg jól meg tudjuk fogalmazni a kérdéseinket, meg utána tudunk járni a piszkos ügyeiknek, meg tudjuk írni a nagy magyar valóságot, laptársainkkal együtt egyébként, és ha ezek az 1690 forintok nem állnak össze, akkor ez nem lesz. És egyszer valami megszűnik, akkor soha többet nem fog föltámadni. Szóval, hogy mindazzal együtt, amit mondtok, ez igaz, hogy minden nagyon drága, de azt gondolom, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy lehetőleg alacsonyabban tudjuk tartani ezt az árat, és tényleg a sok kicsi, sok nem egy alapon kell túlélni valahogy.
Még egy érdekes gondolat, amit talán a nézők nem realizálnak minden esetben az illiberális magyar gazdaságról, hogy ugye az újság kinyomtatásához ahhoz papírt kell használni, nem a legkörnyezetbarátabb eszköz, de az újságon Magyarországon 5% áfa van. Hogyha ugyanezt a tartalmat digitálisan adjuk el, 27% áfa van rajta. Tehát már buksz egy csomó pénzt, miközben ugye a világ abba az irányba megy el, hogy legyünk környezetbarátok, meg fölöslegesen nem vágjunk ki fákat, de az 1690 forintból amennyi a digitális előfizetésünk, abból 27%-ot már elvesz az állam, mert azon annyi az áfa, és gyakorlatilag ugyanaz a tartalom.
Egyébként ugye növekszik azoknak az aránya, akik úgy válaszolnak a felmérésekben, hogy amúgy hajlandóak lennének valamennyi pénzt áldozni a saját kedvenc szerkesztőségükre, de ez még mindig nagyon pici arány, tehát mondjuk olyan 10%
az
össznépességben, vagy hát a választók körében. Valahogy mindig azon az emberek fejében, ó, hát a sajtónak van pénze, az úgyis kap, azt eltartja a Soros, eltartják a hirdetések. Mai napig futok bele olyan helyzetekbe, amikor így kérdezik, hogy jó, de hát, hogy kitől kapjátok a pénzt, meg jó, de hát az a hirdetésekből azért csak van valami is. És rácsodálkoznak arra, hogy nem, nincsen hirdetés. Tehát vagy az online-on, ami van ilyen kvázi ilyen generált hirdetés, az ugye apró pénz, de klasszikus, nagy széges hirdetés, ugye mai napig nincsen, és soha nem is volt az elmúlt 5,5 évben. Hát ugye erről Csabával sokszor beszéltünk már, hogy ugye végigjártuk nem egyszer az összes létező nagy céget Magyarországon, és megsúgják azt, hogy nálatok nem lehet. Nálatok nem lehet. És egyébként ezek valószínűleg túlzott félelmek, tehát egyikünk sem gondolja azt komolyan, hogy mondjuk a Győri Audinak bármi baja lenne abból, hogyha mondjuk a Magyar Hangban hirdetne, vagy a MOL-nak, vagy az OTP-nek. De jobb a békesség alapon, azt mondják, inkább nem.
És ez is a 2023-as év, hogyha már az évértékelésnél tartunk, hogy én februárban eltöltöttem több mint 100 munkaórát egy könyvtárba, Szabó Ervinbe kiváltottam újra az olvasóegyemet, és egyébként visszajött a fiatalságom, egyetemista koromban voltam utájára ott, és én vagyok az egyetlen ember Magyarországon, aki a 2020-ban megjelent összes hetilap összes oldalát láttam. Tehát átlapoztam fizikailag, ez több mint 50 ezer oldalt jelentett. Meg akartam csinálni a 21-22-t is, de rájöttem, hogy akkor megbalandulok, tehát azért csak a 2020-at csináltam meg, és ebben azért nagyon látszott, hogy a kormány hogyan avatkozik be a sajtópiacra, tehát vannak laptársak, akik a Kesmához tartoznak, vagy hát baráti viszonyuk van a kormánnyal, ott azért bőven voltak állami hirdetések és állami cégek hirdetései. Tehát, hogy össze is adtam, ezt tudjuk, hogy a kormány az piaci áron a kormány az lista áron vásárol, nem piaci áron, hiszen nem az a cél, hogy hatékonyan eljutassa a moskezet például a koronavírus járványban, meg menj oltakozni, meg tarts távolságot, tehát nem az üzenet hatékony eljuttatása a cél, hanem minél több pénzt önteni a szerkesztőségekre, ezért beszoroztam a lista árakkal, és kiderült, hogy vannak olyan hetilapok, főleg a Kesmához tartozók, de például a Magyar Demokrata is ilyen, amiknek a állami költésből származó reklámbevétele nagyobb, mint a független sajtónak a teljes éves bevétele. Tehát, hogy itt úgy megyünk egy pályára fölfocizni, hogy az egyik csapat az 40 játékossal játszik, és vadonatúj felszerelése van, a másik csapat az jó esetben ki tud egy 11 embert állítani, nincs csere, és nincs felszerelés. És még a pályát is megdöntötték abba az irányba, és akkor azt mondják, hogy hát kérem, hát itt sajtószabadságú.
És nekik kézilabda kapu van nálunk.
Egyébként döbbenettel néztem ebben az évben is, nyilván ez nem újdonság, de ebben az évben aztán ez különös lendületet kapott, hogy az amúgy propagandának nem nevezhető sajtó is milyen szépen vesz át szavakat, fordulatokat, hogy fogadja be egyébként ezeket a kék hirdetéseket, vagy a rádió esetében a hanganyagban is. Most is ugye hallgattam az infodárgyában, hogy a nagyfőnöknek a nemzetközi sajtótájékoztatóját, és utána azonnal bejött ez a füttyös, és most már olyan hangsúlya, de tényleg olyan, tehát óvoda az még a szebb kifejezés, de ez tényleg a 40-es évek. Tehát ez nem tudsz már, tehát atya úristen, ezt hallgatod. És utána, hogy a vármegyézés hogy átment, tehát amikor már ugye nem is azt mondja, hogy egy intézménynél, mert ott azt mondom, hogy oké, azt mi is leírjuk, hogyha egy békés vármegyei rendőr főkapitányság, ez a neve le kell írni. De amikor mondjuk már a közlekedési hírekben, meg a időjárás jelentésben is úgy mondják be, hogy hát két vármegyében várható havazás, hogy atya úristen, miért ment ez így át? Tehát hogy pillanatok alatt, hetek sem kellettek hozzá, hogy mindenki lefeküdjön ennek a nyelvi terrornak egyébként. És nincs már ellenállás. És ugye most is Ugye meg volt az éves sajtótájékoztató, az egyszerűen klubrádió volt egyébként, köszönjük nekik ezúton is, akik ugye szolidárisak voltak velünk, és bár beengedték volna őket, de azt mondták, hogy ha nem mehetünk be, akkor ők sem.
Én végignéztem, illetve nem, hát két órát tudtam belőle nézni, akkor még tartott, nem tudom mennyi lett aztán a teljes menet ideje a doktor miniszterelnök úrnak. Nem csak a szolidaritás hiányzott, hanem a szakmaiság is, megmondom őszintén. Nem akarom bántani a kollégákat, de fogom egy picit. Hát volt olyan kérdés, amit tényleg én se értettem, hogy tulajdonképpen itt most mi akar, egyáltalán mire fut ki, és nem tudom, izgulnak a kollégák ilyenkor, vagy a lehetőség tömegszédülnek, hogy most a nagy embert végre lehet szemtől szembe kérdezni. Olyan fontos kérdések nem hangzottak el, jó, mindenki a sajátját gondolja annak, de hogy mindenki Brüsszel, és tudod, Putyin, és mit mondott Putyin, meg sajnos sokszor azt látom, hogy keménykedni is akarnak az újságírók, hogy na majd én most jól megszorongatom Orbán Viktort, persze, hogy nem fog sikerülni, nyilván nem fog sikerülni, de hogy hát itt annyi mindenről lehetett volna beszélni. Mostanában kijött a KSH-nak a adatsora, hogy megint fogy a magyar, tovább fogy a magyar, megállíthatatlanul fogy a magyar.
Ezt beszéltük, bocsánat, még tegnap a Bodac kollégával, hogyha netán bejutna, hogy akkor ugye olyan kérdéseket rakjunk össze, amit más nem fog megkérdezni. És ugye ezt a KSH-nál mondtuk, és jó, hát ezt hagyjuk, hát ezt úgyis meg fogják kérdezni ugye előttünk, mert ez annyira adja magát, hogy meg kell, úgyhogy gondolkodjunk másban.
Ezek szerint mégsem.
Nem, még legalább az inflációról kérdezték, hogy mi lehetett az oka annak, hogy hónapokig Európa bajnok volt, ott valamit válaszolt, ugye a energetikai hitettségünk okán volt szerint ez, de egyébként meg tényleg ezek a hétköznapokat nyilván érinti minden, ami politika, de hogy ezek a nagy politikai dolgok, hogy brüsszeli ízében, hogy is akkor a tárgyalás, meg oké, persze, ez tök fontos, de hogy közben hogy néz ki Magyarország? Mert te nem kérdezte senki arról, hogy miért szűnt meg a vasúti közlekedés, mert hogy gyakorlatilag...
Hát ugye olyan alapvető kérdések, és most a sajtótájékoztató vége felé, ugye szóba hozta a miniszterelnök megint Békés megyét, hogy most már azt mondja, nem kelet-nyugati tengely van, nem kelet-nyugati szétszakadás az országon belül, hanem észak-dél. És akkor említette Békést, hogy több százezres munkaerő többlet van még ott, meg potenciál. És akkor ez így elhangzik így a nagy nyilvánosságban, és megyünk tovább. Hát, hogy lenne már Békés megyében több százezres, meg Csongrádban munkaerőkapacitás? Nincs üresek ezek a megyék. És ezeket így bemondja így az éterbe, és senki nem csak erre. Azt mondja, hogy akkor kérdezték ugye, hogy a fideszes polgármestereket mennyire érintheti, vagy sújthatja az, hogy ugye mondjuk akkumulátorgyárak épülnek a településükön, és akkor ugye a többek között azt válaszolta a miniszterelnök, hogy hát ezt az önkormányzatok megszabhatják. Valaki nem akarja, hogy épüljön, akkor nem épül. Hát igen, kiemelt beruházásoknál nyilván az önkormányzat szabja meg. Szóval, hogy egyszer hazudik bele az ételbe folyamatosan, tehát hallgatod, és ez hazugság. Ez is hazugság. Ez is hazugság. És megyünk tovább. Ez döbbenetes.
Ezt valahogy úgy lehetne megfogni, hát valamennyire egy ilyen sajtótájékoztatón, hogyha azok az újságírók, akik ott ülnek, vagy legalábbis egy részük, legalább a magyar kollégák, vagy a külföldi tudósítók is vannak, nem azzal a két hatalmas, nagy és majd kemény kérdéssel ülne ott, hogy majd végre feltehesse, még akkor is, hogyha egyébként már megkérdezték.
Semmi más nem figyel.
Semmi más nem figyel, hanem hogyha egymásnak adogatnák a kollégák a labdát, úgymond, ugye mindenkinek van két-három kérdése, és akkor azt arra használná, hogy ilyenkor visszakérdezne ott élőbe, hogy ne haragudjon, hogy ez hogy volt. Hát amit most montázson volt. Egyébként a kórházakról is beszélt, vagy legalább arról kérdezték, hát ott is minden rendben van egyébként, csak az átalakításnak a sebessége azért rúgtak ki mindenkit, mert hogy gyorsítani kell, tudod, a magánt és az államit elválasztani egymástól. És még egy volt, ami úgymond tetszett, hát idézőjelbe téve, egyfőre jutó fogyasztás, meg a gazdasági fejlettség, és akkor megemlítette a kollega, hogy mit szól ahhoz, hogy Bulgária előtt vagyunk már csak, és mindenki megelőz minket. És hogy Románia is az egyfőre jutó GDP-ben egy hajszállal, de előttünk van. És erre azt válaszolta a miniszterelnök úr, hogy különféle pénznemekben számolunk, ezért nem érdemes ezeket így összevetni, és egyébként annyi eleme van ezeknek a mérőszámoknak, hogy például a egyfőre jutó vagyon, meg amit tudom én, még milyen tényezőst, úgyhogy ezt úgy kéne, úgyhogy tulajdonképpen...
Nincs itt semmi látni.
Azt mondjuk, hogy az átlagbér és a mediánbér között 100 000 forint különbség van. Most már hála Istennek egyébként a KSH-nak a javára legyen mondva, hogy a mediánbért is közlik, meg be szokták mondani, de amúgy a politikusok azt nem szeretik. Hát 100 000 forint különbség, azért az jelentős.
Na, visszatérve a támogatókhoz. Szerintetek a szuverenitás védelmi törvénynek lehet olyan hatása, hogy elfordulnak a támogatók, vagy inkább azt mondják, hogy nem kell nekünk a balhé. Akár a magánszemélyek is.
Én azt gondolom, hogy ebben nem lesz ilyen hatás. Tehát aki akar támogatni, az támogat. Az a nagy kérdés, hogy a kedves törvényhozó, vagy a kedves hatalom hogyan kezeli ezeket a dolgokat. Mert gondoljunk bele, nagyon népszerű csomagunk például a nagyi csomag, ami arról szól, hogy a külföldön élő gyerek, az megkapja, előfizet egy magasabb előfizetési összeget, és ő megkapja a PDF-ben az újságot, és a print előfizetést azt egy megjelölt személy, a nagymama, a szülei, stb. Megkapják fizikailag a lapot, Magyarországot. Értelemszerűen a külföldön élő gyerek az valószínűleg egy német bankból, vagy ha Londonban mosogat, akkor egy brit bankból utal, nem tudom én, 20 fontot az előfizetésre. A törvény nem szabályozza, hogy mi, nem mondja meg explicit, hogy mi számít tiltott külföldi támogatásnak. Most egy londoni előfizetés, ha akarja, az külföldi támogatás. És hogyha ezeket elkezdi büntetni, akkor egy Londonban dolgozó magyar nem fizethet elő a Magyar Hangra digitálisra, vagy nem fizethet elő a nagymamájának hajdúböszörménybe az újságra, mert az tiltott külföldi finanszírozás. Tehát nagyon nehéz szétválasztani.
Most erre lehet azt mondani, és biztos sokaknak ez az jut eszébe, hogy ó, ez most itt túl van hisztizve. Csak abba gondoljanak bele, hogy itt nem is arról van szó, hogy mi lesz a következménye a vizsgálatnak, hanem az, hogy elindul a vizsgálat, és olyan jogköre van és hatásköre van ennek a hatóságnak.
Hát belenéz a számlára, mindenhol.
Igen. Tehát, hogy elindul ez a vizsgálat, és ezt folyamatosan nyilván reklámozzák is, hogy na, a Magyar Hangnál már vizsgálódik a szuverenitás védelmi hivatal, mert
érkeztek külföldi pénzek a Magyar Hangnál.
Pontosan.
Hát,
és akkor mondjuk ez a vizsgálat eljut oda, hogy akkor már megkeresik a nagyit is, mert mindenki akárkit vizsgálhatnak, hogy is volt ez az egész, és akkor a nagyi meg a szegényke megijed is azt mondja, hogy felhívja az unokát, aki ugye Londonban jó, mosogat, maradjunk ennél a példánál, hogy mi a helyzet, mert őt itt valami ízétől zaklatják valami hatóságtól. Tehát igenis lehet olyan hatásának az egésznek, hogyha úgy használják a törvényt, hogy arról szóljon, hogy megfélemlítés. És miért ne használnák úgy? Hát most ki, a Fidesztől várjunk garanciát arra, hogy majd
de egyébként meg is mondták, a Kocsis Máté azzal kezdte a törvénynek az ismertetését, hogy borsot törünk a sajtó és a civilek oldala alá. Kimondta, hogy a sajtó és a civilek, tehát hogy borsot törni, ez a szándék. Tehát ezt a Fidesz frakcióvezetője mondta, nem mi találgatunk. Tehát innentől kezdve a szándék az teljesen egyértelmű. Mi nyilván nem félünk, mert hát beszélgetünk labdásokkal, a kollégákkal, nyilván nem szokt félni, meg mindent az embernek a használat kell fordítania, tehát ki kell ilyenkor állni közösen, és
ez meg is történt az asztalt,
ez meg is történt. A valós veszélyként valóban ott van, hogy az átlagember, aki azt mondja teljes okkal, hogy hát de én kiszolgáltatott vagyok. És ugye a példák, az jó példa, hogy mit mond a nagyi otthon a faluban. Hát hány ilyen volt más esetben, hogy mondjuk előfizetett valaki, és ez pont fordított volt, hogy mondjuk az a nagypapa, vagy az idősebb férfi fizetett elő a középgenerációnak, a lányának konkrétan a másik településre, és az újságra, ajándékba. És az egyik házastárs ott egy fideszes önkormányzatnál dolgozott, mint ügyintéző, kétségbe esetten telefonált, írja, hogy valami gyorsan csináljuk, hát ez neki ez egy kockázat. És lehet, hogy megint csak az van, hogy nem történne semmi. Egyébként valószínűleg nem történne semmi, hogyha ez kiderülne. De ott van a...
Emlékezzük az arról,
félelem, ott van
a lájkot le kellene venni, vagy mi volt az, hogy...
Igen.
Hát jó, ez erősebb, mint egy like.
Igen. Nem tudjuk, lehet, hogy valós, lehet, hogy nem valós, de a félelem megvan.
Egyébként ez a probléma, tehát hogy most tényleg mindenki gondolja bele, tényleg olyan országban akartunk élni, ahol ilyen a közhangulat, hogy attól megijednek az emberek, hogy kapnak egy magyar hangot. Könyörgöm, legyek színesek, ne küldjenek, de megpróbálom úgy elmondani, hogy semmi se derüljön ki, ami szintén jellemzi a viszonyokat, hogy ugye most kaptunk egy magánszemélytől egy jelentősebb összeget így évvégén, aki engem keresett meg.
Azért nem milliók, tehát azért nem...
Ja nem, de hát ami dimenzióban az egy komolyabb összeg volt, nem, sajnos nem milliók, de így is azért köszönjük. És hogy így engem keresett meg, hogy most értesült róla, hogy lehet támogatni a lapot, és akkor mivel én tudom, hogy ő egy jó nevű cégnek a tulajdonosa, nem is kicsinek tulajdonképpen, visszakérdeztem, hogy nem akar inkább hirdetni? És ezen jót kacagtunk, persze, ilyen és mondta, hogy hát nem, semmiképpen nem, de hogy magánszemélyként akkor ő ezt is, akkor, és így, tehát hogy na, azért ebbe gondoljanak már bele. Tehát tényleg ez a polgári Magyarország a 21. században, hogy egy cég nem mer hirdetni, és inkább titokban, hátulról valami kis támogatás, mert azért hajrá, magyar hang. Ez borzalmas.
Meg hogy nem mennek nyilatkozni. Tehát, hogy olyanok, akik az, hogy a minisztériumok meg a kormány közeli szervek nem nyilatkoznak, az egy dolog. De olyanok, akik egyébként semlegesek velünk kapcsolatban, vagy akár támogatók is, mármint, hogy szellemi vagy értelemben, azt mondják, hogy hát persze háttérben elmondom neked, amit tudok, de nehogy leírd a nevünket. Mert hogy hát ki tudja, tehát hogy ezt így nem kéne. Vagy például, hogy nemrég beszéltem egy kis településnek a polgármesterével, aki egyébként magát egy jobboldali konzervatív embernek nevezte, aki ebben a rendszerben nem érzi jól magát, és egyébként félnek bizonyos beruházásoktól. És én mondtam neki, hogy természetesen, hát hogyha arról van szó, hogy jövünk és örömmel riportozunk meg, körbekérdezünk a környéken, és azt mondja, hogy ő ebben például biztos nem fog megszólalni, meg beleállni. Mert hogyha egy kis település polgármestere elkezd mondjuk nyilatkozgatni arra, hogy hát nem tetszik neki valami, akkor nézheti a pályázatait. Mm-hmm. És ő azt mondja, hogy hát, hogy ez nem kényelmes helyzet, de ő arra pár száz vagy pár ezer emberre tette esküt, aki a faluban él, és neki az ő érdekeiket kell nézni, és nekik az az érdekük, hogy mondjuk nyerjenek egy pályázaton.
Az a baj, hogy ugye a Gödi példa mutatja azt, hogy hova jutott az ország, de tényleg, tehát ha ellenzéki polgármestered van, és a kormányzat a szívat, mert de ez a Orbán kormány ez vállaltan, hát el is mondták, hogy ők szeretnének a támogatni, akikkel ők jóban vannak. Persze, minden magyar kormány, és akkor mit tesz a nép, és valahol érthet, csak ez már tényleg a vége a demokráciának, hogy amikor leváltják az előző ellenzéki polgármestert, vagy lemond, akkor inkább megszavaznak egy fideszest, mindegy, de akkor legalább hát, ha mi is részesül.
De ugyanakkor vannak ellenpéldák, hogy a fideszest is halálra szivatják. Hát Kalocsán voltunk közönség találkozón, és konkrétan a várostól elvették a főterét 12 éve.
De őt mit vétettek?
Hát fideszes polgármester van.
Hát azért mondom.
De amikor a polgármester észrevette, hogy az embereket zavarja, hogy le van zárva a főtér x évig, és akkor felszólították az egyházat, hogy tessék megnyitni, mert azért ez mégiscsak a város főtere, akkor a kormány azt mondta, hogy tényleg? Puff, odaadtuk az egyháznak 100 évre. És továbbra is le van zárva a főtér. És a fideszes polgármester ebben valószínűleg bele fog bukni. Tehát, hogy hát, nem garancia ilyen. A fideszesség sem arra, ha a kormány meg akar szivatni, akkor megszivat.
Hát ezt tapasztaltunk már egy párszor, ilyen egyik napra a másikra intézkedésekkel.
Az előző gondolatra csak egy mondat, hogy pontosan tudjuk, hogy a címlap interjúk esetében, hogy nagyon sok ember, aki szimpatizál velünk és meg is szólalna, nem akar címlapra kerülni, mert az, hogy a Magyar Hang címlapján van, az már egyfajta bélyeget vagy billogot jelent rajta, aminek következményei lennek, lehetnek.
Még oda visszakanyarodva. Csaba, amit mondtál, hogy összegyűjtötted az adatokat, és hát ilyen 40-szer, nem tudom hányszoros támogatásról.
Zero.
Még a zero, azt nehéz szorozgatni.
Igen. Hogy... Zero versus 3 millió euró.
Igen, tehát hogy ott meg abban érdemes belegondolni, hogy ugye ezzel a szuverenitásvédelmi törvénnyel, hogyha sikerül valamelyest is elzárni a csapokat, nem lehet tudni, hogy mennyire, vagy milyen lesz ennek a hatása. Hogy tényleg itt olyan gigantikus pénzek mozognak a kormányzati nyilvánosságban, hogy itt súlyos milliárdokról van szó. Tehát mindenre van pénz, mindenre, és akkor ezzel szemben meg...
Néha elfogy, és akkor néhány újság áldozatára esik.
Hát, de ők jelzik, amikor már nagyon nem megy. Mert pont erről írtam egy kis publicisztikát, ami történt a Lapkiadók Egyesületénél, az is milyen történet, nem? Tehát, hogy Magyarország az a hely, ahol a Lapkiadási Felelős Egyesület, hogyha szót emel a sajtószabadság védelmében,
a saját
tagsága akarja sóval behinteni, hogy nem, lízét akarunk. Hogy ugye a Schmidt Mária fél 21. századi intézet, és ebben minden benne van, azt mondja, hogy ezt fizetett hirdetésbe tolják. A Magyarországon működő részben egészében külföldről finanszírozott vagy külföldi kézben lévő és kivétel nélkül kormánykritikus médiatermékek működésében a magyar állam stabilitásának szolgálata és a közbizalom építésének szándéka legkevésben sem érhető tetten. Tehát a magyar állam
stabilitásának
szolgálata lenne szerintük a média feladata. Azért ez már egy...
Értés.
De ők ezt is gondolják, tehát
mindenek lesznek. Egyébként azzal segítjük a magyar állam stabilitását, ha megszüntetjük a korrupciót, vagy harcolunk a korrupció
pontosan
ellen. És a kereszténységet is akkor szolgáljuk, ha például be akarjuk tartatni a Ne lopj című 10 parancsolat egyik alapvető parancsolatát. De ezt elfelejtették, úgy látszik.
Ugye most Orbán Viktor arról beszélt, ezen bizonyos sajtótájékoztatón, kapott egy kérdést, hogy mit szólsz, hogy a Poroshenko volt elnököt, nem engedték ki Ukrajnából, és így nem léphetett be Magyarország területére. És ennek apropóján beszélt arról, hogy hát ő ilyen ügyekben egyébként megijesztő Ukrajnával, és hogy hát Ukrajna ugye háborúban áll, és a háborúban egészen más szabályok érvényesek, például belefél az, hogy valakit nemzetbiztonsági okokból ne engedjenek ki az országból. És egyébként, és akkor sorolta, mi minden változott Ukrajnában, például Ukrajnában beszüntették a sajtószabadságot. És hogy ez szerinte teljesen helyén való dolog. Ez egy háborús ország esetében, ez egy elfogadható dolog, így kimondta, hogy a sajtószabadság és több más dolognak a betiltása teljesen helyén való dolog. Ez egyébként önmagában megint is hazugság, mert a sajtószabadságot nem tiltották be Ukrajnában.
A frontról a tudósítás meg a háborús hírek.
Nyilván korlátoznak nagyon sok mindent, hát most Magyarországon is ugye már abban van korlátozás, hogy például a katonai járművek, amikor jönnek egyik helyre a másikra közlekednek, mondjuk hadd gyakorlatra, ugye elvileg erről sem szabad Magyarországon hírt adni, sőt a lakosságnak is kiadták, hogyha ilyen mozgásokat látnak, akkor ne tegyék fel a közösségi médiába például. Tehát nyilván ilyenek persze egy háborús helyzetben vannak, de hát azért a sajtószabadságot, mint olyat nem tiltották be. Csak hogy az, hogy ezt így kimondta azért a miniszterek egy mondaton belül, hogy ez amúgy helyes döntés.
És egyébként Magyarországon is háborús vészhelyzet van, tehát akár következhetne egy ilyen logikai láncban, hogy hát akkor Magyarországon is logikus, hogy be kell tiltani, hiszen háborús vészhelyzet van.
Igen, csak ilyen lépéseket soha nem tesznek, mert ez kézzelfogható, tetten érhető. Tehát ennél rafináltabbak mindig és aljasabbak is. Pont ez erről szól a szuverenitásvédelmi törvény. Tehát, hogy mindig csak
izé. Igen, de vannak mindig vannak ugye pici lépések. És ugye a Covid alatt is mondtuk, hogy volt ugye a két úriember, az egyik ugye egy momentumos aktivista volt, a másik ugye egy gyöngyösi nyugdíjas, akik azért, mert a Facebookra kitettek valamit a járvány idején, és egyébként semmi veszélyt nem tartalmazott, tehát nem is oltásállások voltak, hanem egy politikai tartalom, bírálták az intézkedéseket mondjuk, ezért őket már tényleg elvitt a rendőr. Hat, nem is az, hogy bekopognak délben, hanem reggel 6-kor, mint a betörőknél, vagy a bankrablóknál, 6 rendőr reggel 6-kor veri az ajtót, hogy most akkor megyünk.
Az melyik volt a kettőjük közül, aki arról posztolt, hogy a adott település kórházát, amikor volt az a nagy kiürítés, amikor nem is értettük, hogy miért utcára adták a betegeket, ugye? És hogy ott a ágyszámoknál volt.
És ő Gyulánnél.
Igen, és hogy erről posztolt, hogy miért kellett ezt így, és akkor ott leírta, és ezért vitték el a rendőrök ugye hajnalban, és miközben kiderült, hogy egyébként amit írt, az úgy is volt. Tehát, hogy nem is az volt, hogy valami rém hírt erre, nem, ő csak egyszer leírta, hogy mi a helyzet a kórházban, és passzus ezért.
És egyébként azóta elhúnyt ezt, és hozzá kell tenni, mi nem volt 60 évesen. Szóval, hogy és ezeket is úgy, ezeken is úgy túllendülünk, tehát ezekkel úgy Orbán Viktort nem szembesítik, tehát hogy elvittek két embert, elvittek, végül is kiengedték. Túllépünk rajta. Most, és az a baj, hogy mindig egy picit előrébb, és már nincs, tehát az inger küszöb is annyira magas, hogy hát majd legközelebb, nem tudom, elviszünk egy újságírót, elviszünk egy valakit, ahogy elvittünk már civil szervezeti vezetőt, akkor mekkora ügy volt? Tehát amikor a Móra Veronikát ugye elkísérték és lefoglalták a laptopját, hát abból még az ügy volt. Hát emlékezzetek, ugye volt is az a fotó, hogy a rendőri kísérlettel ott ugye jönnek ki az irodából, az még ügy volt. Ma már eltelt pár év, és ezek már így jó, lehet, hogy kis hírbe kimegy, valakit elvezettek, de már nem olyan ügy.
Néhány évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy oda biztos, hogy nem fogunk eljutni, hogy mondjuk úgy egy újságírót, vagy újságírókat vigyenek el, de most pont a lapkiadók...
2024 ennek az évvel.
Pont a lapkiadók egyesületében történtek miatt, ahol ugye a teljes kormányzati nyilvánosság képviselete a Kesmától kezdve az Indexen át, a Demokrata, mindenki itt felháborodottan kilépett az egyesületből, mert felemelte a hangját a sajtószabadság védelmében. Sőt, ugye az lett a csavar a történetben, hogy utána még azt követelték, hogy kvázi büntessék is meg a lapkiadók egyesületét, hogy a NMHH bontson szerződést velük, mert hát milyen dolog ez. Szóval, hogy még évek előtt azt gondoltam volna, hogy ha lenne is olyan, hogy valami újságírót ilyen atrocitás ér, akkor mégiscsak a szakma így összeállna, meg kiállna értelme. Most már egész biztos vagyok benne, hogy nem az, hogy nem állnának ki, hanem tegyük fel, engem elvinne a szuverenitás védelmi hatóság fejlenet, vagy akármit, most már tényleg bármit el tudunk képzelni, hanem az lenne, hogy ilyen hetekig tolnák a cikkekbe, hogy igen, így kellett eljárni, és keményen kell fellépni, mert a külföldi érdekek,
biztonságban,
hazaáruló vagy.
De egyébként ebben az országban tényleg én nem attól félek igazán, hogy téged elvisznek, Bocsánat, nyilván és ezt értse mindenki jól, hanem attól, hogy ez nem fog érdekelni már senkit. Minket nyilván fog, de hogy ez az ijesztő. Tehát ez az apátia, amiben megy bele az ország, a társadalom és a szakma is, ez az igazán ijesztő. Mert hogyha ez nem lenne, akkor ezek sem lennének. Tehát hogyha most tényleg egy emberként mindenki kiállna, és egyébként olyan tüntetések, meg megmozdulások, meg sztrájkok lennének.
Emlékezünk, a netadós tüntetés volt az utolsó igazán nagy tüntetés.
De most megint csak, hogy a Csehországról volt itt szó, ugye, 2 vagy 3 hete kötött fogásban is. Tehát, hogy olyan szintű kiállás lenne ügyekért, mint ami most legutóbb Csehországban volt, ugye a autógyár leáll szolidaritást vállalva mondjuk a pedagógusokkal, hát akkor ezt nem lehetne megcsinálni Magyarországon.
Igen, csak most már, nem igen csak, hanem hogy most már oda jutottunk, hogy az egyes ágazatok se állnak ki már saját magukért sem, tehát nem társadalmi összefogás nincs. Hát visszatérve a vasútra, mert ugye tegnap beszélgettünk itt a Tompos kollégával a szerkesztőségben, és akkor nekem volt a szegedi vasutas történetem, meg most Miskolc és Tarna Zsadány között sikerült valami, nem tudom, 400 percet vagy mennyit összehoznia, és akkor mondta, hogy megdöntötte az érekordomat, és ránéztem a MÁV-Infónak az oldalára, és csak tegnap egy olyan 10-15 vonat el se indult. Tehát nem az van, hogy lerobbant valahol, hogy el se indult, ami valószínűleg azért, mert hogy nem volt vagy mozdonyvezető, vagy jegykező, vagy bármilyen szerint, vagy fizikailag a vonat, igen, de hogy baromi nagy emberhiány van. És maradék szerencsétlen nyomorult vasutasok, ezek tényleg a belüket kihajtva próbálják ezt az egészet úgy, ahogy működtetni, meg egyben tartani. De miért nem történik meg az, hogy akkor ők, legalább ők maguk összeállnak, és azt mondják, hogy nem. Mert azért egy karácsonyi vasutasztrájk, ami egyébként nagyjából most már meg fog műszaki okokból történni, csak nem sztrájkot fogják hívni, hanem nem tudom minek
műszaki. Tervezett leállás.
Tervezett leállás.
A buszosokkal ugye most már is egy csapatban játszanak. Igen, de ez nem történik meg sajnos.
Hát na ez az.
És most ugye a pedagógusoknál, hát az a tanárok felett sztrájkol, fele nem sztrájkol.
Ó, hát a fele se volt. A nagyvárosokban, meg Budapesten volt viszonylag magas egyébként.
De most pont a lány András mesélte, hogy Sopronba hívták meg egy előadást, és hogy elindult vonattal, ugye ők a tudatos ember természetesen, és hogy Győrig nem jutott el, amikor így tudatosult benne, hogy
az előadás már elkezdődött.
Ő nem fog eljutni, tehát ő aznap nem fog eljutni vonattal a Sopronba.
Egyébként ez egy ilyen szerencsejátékkel változott ilyen, a vasúti
útutazás. Csak a Győrbe fölült a visszafele
tartóra. És vissza kellett jönni a Budapestre, mert egyszerűen kiderült, hogy nem lehet. És egyébként az, hogy például az autópályadíjak is ugye most a egynapos, meg egyébként a 10 napos is relatíve drága, hát az egynapos ugye, ha így marad a dolog, akkor különösen. Ez éves viszont ahhoz képest nem annyira drága. És nem is emeltek rajta annyit, ugye afelé tere, hogy vedd meg az éves matricát, hogyha van autód. És ha már megvetted az éves matricát, mert azért az a 40-valány ezer forint mégiscsak pénz, akkor annyi, hogy megvettem, akkor melyik autóval. Tehát mintha tudatosan afelé terelnének, hogy menj autóval. Miközben ugye a világtrend az pont az, hogy inkább mennyi vonattal.
Hát de Lázár is azt mondta, hogy micsoda brutálisan sok ember van, aki most már vonatozik. Hát az azt jelenti, hogy annyi brutálisan sok elégedetlen ember van, aki...
Igen, de egyébként én például nagyon szeretem vonatokat, én nagyon szeretek vonatozni, és régen tényleg az egy opció volt, hogy az embernek csak annyi az a dolga, mint Debrecenbe vagy Pécset el kell intézni majd, akkor egy opció volt, hogy felül az ember a vonatra, közben lehet dolgozni, vagy beszélgetni, hogyha van utitásod, és kényelmesen megjárod. És ma nem opció, mert oda kell érni, és akkor mégis az ember belül a kocsijába. Mondjuk jó nagy dugók vannak, de még mindig nagyobb biztonsággal oda fogsz érni a kocsival, mint vonat.
Ebben mindig benne van a Steinman állandó, hogy akkor... Tehát tényleg egy lútrivá vált. Hát csak mondom, ez a tegnapi nap, ami itt véletlenül pont egy jó kemény napja volt a MÁV-nak. Ahogy néztem ezeket a közleményeket, teljesen kiszámíthatatlan volt, hogyha te A-pontból B-be akarsz eljutni, akkor...
Különösen, hogyha átszállásos,
vagy nem, hogy teljesen mindent. Hogy megtörténik-e, nem, hogy egyáltalán hol fogsz kikötni. Mert ami azért kötött pályás közlekedésnél, ennek megvan a varázsa, nem, hogy te tulajdonképpen nem is abban a településre szerettél volna, ahol aztán végül is végleg lerobban alattad a vonat. Szóval egészen elképesztő. Tehát az egészségügy is, tehát minden, amit az államnak vastagon benne kéne lennie, az valahogy...
És akkor mit akar az állam? Még jobban belefolyni mindenbe. Mert még akkor a Gyesevet, ami ugye sokkal jobban működő vasúttársaság, mint a MÁV, akkor azt is verjük szét oda, és tegyük be jobban a lábunkat, és ez eddig jól működött, akkor roncsuk el. Most a magánegészségügyet ugye lehet szívni sok szempontból, de legalább ugye bizonyos helyzetekben egy opció tudott lenni, meg egyébként meg tudod venni, vagy meg tud az állam is venni ugye szolgáltatásokat onnan. Most például, ha a CT-gépeket mondjuk áttolják a magánszektorból, meg a CT-vizsgálatokat az államiba, akkor ezzel mit érünk el? Az, hogy még hosszabb lesz a várólista. Tehát, hogy mind, ami egy picit is jól működött, az akkor jó, be kell furakodni az államnak, és tönkre kell tennie.
Most megijedtem, mert én elég sokat repülök, és most az állam megveszi a repülőteret, lehet, hogy a MÁV-hoz hasonló listák lesznek, amikor a magyar állam lesz a repülőteret.
És akkor beszélték a telekommunikációról, mint a Vodafone, hogy is benyúltak. Mi lett a szolgáltatása? Hát finoman szóval nem javult a minőség.
Ebben a szerkesztőségben két hétig nem lett volna internet a Vodafone szolgáltatásnak köszönhetően. Azért az is egy vicc, hogy ilyen, van a háznak egy ilyen csoportja, és hát azonnal ugye nekünk muszáj, hát online újságot csinálunk, vettünk egy másik ilyen 5G-s történetet, átálltunk arra egy napon belül, és nem is figyeltük, hogy a Vodafone nem indult el, és a háznak a csoportjában láttam egy ilyen közleményt, hogy hát most egy, minek hívják, ezt generátorral oldják meg, ezért reggel 8-tól este 9-ig van net, és telefon, és televízió, éjszaka felejts el, ne tévész, ne tezzés, semmi. És ez így hetekig így ment, és ez itt nem egyenesítették ki a kapákat, kaszákat, hanem aki Vodafone előfizető volt, hát az így járt, és majd reménykedtek, hogy lesz kompenzáció. Tehát aki abból él, hogy a neten küldözget fájlokat, az mit csinált? Elment és vett egy másik társaságtól, méreg drágán egy másik szolgáltatást.
Hát és akkor beszéltünk az utak állapotáról, beszéltünk ugye a vízközművek állapotáról, és hogy bizonyos falakban nincs mondjuk víz, akkor ez mindenki fölháborodik, azt utána ez a... Jó, hát nincs, múltkor se volt, majd megoldjuk megint valahogy. Vagy például az egyik egyházi egyetemen dolgozó ismerős mesélte, hogy hát kaptak ugye az egyházi sala plusz pénzt, hogy emelje meg a pedagógusok, egyetemi oktatóknak a bérét bizonyos összeget. Egyébként hozzáteszem, hogy ő az illető docensként nem éri el egyébként 50 évesen millió mindenféle címmel, végzettséggel együtt nem éri el a 300 ezer forintot egyébként a jövedelme. És akkor ugye szóvá tették így a karácsony alatti időszakban, hogy hát... meg kellett volna jönni az emelt pénznek, és hogy nem az emelt pénz érkezett meg. És erre az volt a válasz, hogy advent van, mindenki csendesedjen el.
Uh-huh. És elcsendesedik.
És elcsendesedik.
És szépen elcsendesedik.
A Mészáros Bankról is igen jó
sztorikat
hallani, csak mivel ez is olyan történetek, hogy nyilván nem lenne senki, aki utána azt mondaná, hogy oké, ezt arccal nével, ugye nem tudom elmondani őket, de hihetetlen sztorik vannak, hogy mi zajlik annál a banknál. Tehát egészen elképesztő, de nagyon jó kis. Hát a elégedett interjút adtak az Indexnek, minden
hát az, hogy a cégeknek...
Rátáfolták a károkokra, ezt mondták.
A cégek ja, hetekig igen. Nem tudtak utalni. Nem tudták a fizetéseket kiutalni, akik ugye ennél az MBH banknál vannak. Tehát gyakorlatilag ugye egy szerződés szegésbe kényszerültek azáltal, hogy nem tud fizetést adni a megadott határidőig a munkavállalónak. És azt, hogy amikor visszaállt a szolgáltatás, akkor is eltűntek eltűnt a történet. Ez a kifizetési lista. Tehát nem tudja a könyvelő visszanézni, hogy egyébként ugye milyen pénzmozgások voltak az elmúlt hónapokban. Hát ez egy szolgáltatás. És akkor megint csak ahova beteszi a lábát ugye az állam, vagy a képviselője. Igen.
Igen. Jó, engedjük el ezt. Nem fogunk tudni ezzel mit kezdeni, már úgy értem az engedjük el. Most így végigfutott az agyamon az, hogy amit mondasz, Zsombor, hogy hát majd megoldjuk, nem? Tehát valami ilyen mentalitás van ez a... Valahogy túl kell élni, ilyen régen is rossz volt, de hogy az miért nincs benne az emberekben, mégsem engedjük el, hogy aztán fordítsanak egyet a gondolkodásunkra, és azt mondják, hogy de ez így nem jó. Meg máshol jobban élnek, meg miért ne élhetnénk mi is úgy, ahogy miért ne kaphatnánk olyan szolgáltatást, mint ők. Vagy. Tehát, hogy az miért nem történik, meg miért mindig ez a lehúzés, súnyanyítom a fejemet, és azt mondom, hogy hát ez régen se volt jobb.
Ugye ott indul a dolog, hogy ezt megteszi veled egy bank, akkor utána első adandó alkalommal átmész egy olyanhoz, aki jobb szolgáltatást nyújt. És még ebben a szegmensben, vagy ebben a szektorban még valószínűleg van, aki egyébként ennél jobb szolgáltatást nyújt, ennél csak jobbat lehet. A telekommunikációban ott azért nehezebb, mert ott ugye
kevesebb a
szolgáltató, de egyébként meg ott is. Tehát, hogyha ilyen tudatosság lenne az emberekben, egyik barátommal is beszéltük, hát nyilván ott kell hagyni. És az emberek, persze, ott hagyom őket, és akkor fél évvel megkérdezett, hogy ott hagytad? És valószínűleg nem. Tehát itt kezdődne szerintem a minimumnál, hogy az ember a saját életében küzdjön azokért a jogaiért, amik alapvetések. Tehát, hogy férj hozzá a pénzedhez, meg beszélhess nyugodtan, és így tovább. De hogyha ezeket mind elfogadjuk, hogy jó, hát mindegy, akkor nagyban sem lesz változás.
Nekem azért van egy jó hírem, és akkor legyünk egy kicsit optimisták a végére. Romániában volt egy olyan mondás, hogy a puliszka nem robban, és azt mondták, hogy ott Ceausescu rendszer még a világ fog tartani, a román nép béketűrő, ilyen bégető bárányként ott mindent meg lehet a hátán, fát lehet vágni, stb. Aztán egy pont egy decemberi napon elrobbant a puliszka, és nagyon gyorsan, dominószerűen összedőlt a rendszer. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is valami olyasmi lesz, hogy egyszer, tehát az emberek nagyon sok mindent lenyelnek, de egyszer lesz egy, lehet, hogy egy egészen banálisnak tűnő pillanat, amikor azt mondja, hogy na, ez mások. És akkor elindul valami.
Hát én már be se hiszek meg, de oké, de mi van, hogy...
Megvedd el az álmaimat.
De mi van, hogy ez 15-20 év múlva? Tehát,
hát és ugye, de akkor megszívtok.
Ez egy történet, hogy már én addigra már nem is tudom, mennyire vén és hol leszek, egyáltalán leszek, de hogy mennyi lehetőség.
Hát ez vén.
Mennyire jó hely lehetett volna Magyarország.
Romániában is 21 néhány évet tartott a rendszer, itt még csak 10 valamennyire tartott.
Hát akkor abszolút az elején tartunk. Na, meséljetek valamit a jövő évi tervekről. Hogy készülünk 2024-re?
Hát könyvfronton mindenképpen menetelni kell tovább.
Tehát most legalább annyi címet kiadunk, mint idén. Ez idén 6 cím volt, lehet, hogy túl teljesítjük a tervet 20%-kal, és akkor 7 vagy 8 lesz.
Hát könyveket mindenképp ki kell adni, tehát igenis ezek a klasszikus, régi típusú csatornák, ezek élnek, ezeket az emberek szeretik, de közben meg nekünk a legnagyobb kihívás szerintem az online-nak a ránc felvadása lesz. Tehát ott mert így nyíltan beszélünk, akkor ezt is el lehet mondani, hogy azon a fronton mindenképpen szeretnénk még fejleszteni. De az előfizetéses rendszer működik, tehát az a sinál van. Technikai jellegű feladat van bőven, ennek ez tulajdonképpen pénzkérdése. Tehát mondjuk ki, hogy pénzkérdése, hogy az ember mit tud megcsinálni.
Tervezünk appot, az a legnagyobb hiányosságunk, igen, hogy nincs magyar hanglap.
Nekünk ugye ezek a kiadások, ami lehet, hogy csak pár millió forint, ez pénz. Van egy nagy társaság, nyilván nem pénz, nekünk az. De a tervek között ott van. Tehát, hogy ilyen technikai típusú fejlesztések kellenek mindenképpen.
És akkor itt a magyar hang. Zsombor egy kis ismertetőt létszi, hát amennyire lehet, mert ez tényleg egy bőséges, meg nagyon olvasmányos.
52 oldal, igen.
Amit fontos elmondani talán, hogy azzal tudnak a legjobban támogatni minket, hogyha megvásárolják, vagy előfizetnek a lapra továbbra is, mert újságot írni jó dolog, és ha elolvassák, az is jó dolog, és akkor a kettő ezt találkozik, akkor az a legjobb dolog.
Bödöcs Tibor a címlapon.
Usankában.
Usankában sok mindenről szó esik. Felmerülhet egyébként, hogy ő is felvető, hogy nem Bár Miklós van a címlapon, túl az, hogy Püspök úr ugye már sokszor volt, és reméljük, hogy lesz is. De ez is érdekes, hogy egyébként egy amúgy nem vallásos emberrel, hogy tudsz egy ünnepi beszélgetést folytatni, vele lehet, és egyébként hát nem lövöm le a poénokat, de mondjuk például Jézussal kapcsolatban érdekes meglátásai vannak az új embernek, úgyhogy mindenképpen ajánlani tudom. Csaba Koszovóban járt, van egy Németh László érsek interjúnk, őt talán kevésbé ismerik itthon, mert ugye a belgrádi magyar érsek. Érdekes nagyon, hogy egy nem Magyarországon élő és nem a magyar rendszerbe bekötött főpap milyen elképesztően más, hogy beszél. Tehát, hogy mennyire nyitott. Uh-huh. Tényleg csak ajánlani tudom, mint hogyha ha ilyen dimenzió, már dimenzióban lépnénk, és akkor megint csak felmerül, hogy egyébként Bár Miklóson, meg mondjuk Fabinyi püspökön kívül egyébként miért nem tudnak hasonló módon megnyilatkozni a magyarországi papok, mi történne, főpapok, mi történne velük? Bár Miklóssal sem történt egyébként semmi azon túl, hogy szereti őt az ország, még ugye a nem vallásosok is. Szóval ez a fajta ilyen szellemi rabság, amiben élünk, az ilyenkor érződik nagyon, amikor mondjuk egy másik magyar ember, aki magyar, csak nem Magyarországon, és nem a magyar rendszerben van bekötve, és meghallgatod, mennyire más dimenziók nyílnak meg. Ugye beszéltünk már ebben a műsorban, és említettük, hogy van egy sorozatunk a egészségügyhöz való hozzáférés. Alapvetően Tompos Ádám kollégánk ugye ennek a gazdája. Ők most már az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan követnek egy úriembert, aki Kelet-Magyarországról, egy Nyulastany nevű helyről kénytelen Budapestre ingázni a betegségével. Erről lesz majd kisfilm is egyébként, tehát a filmes fronton is fogunk erősíteni jövő évben. Szóval egy egészen elképesztő kávária, amin át kell menni azért, hogy megkapjon egy papírt, és akkor megkérdezi, hogy miért nem lehetett ezt elküldeni mondjuk e-mailen, mert egyébként online élő ember, most nem. Föl kell vonatozni, 3 óra, megkapja a papírt, mehet vissza, mindez betegen. Na, szóval ez a kávária, és nyilván ebben a tenger rengetegen átélik ezt, az ő sztoria is, meg ez az ügy is folytatódik a labban, illetve egy kicsit könnyebb téma, van egy nagy flódni tesztünk, mindenki egy ilyen sok flódni, nagyon finom.
Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük a beszélgetést, és
köszönjük
még egyszer
szépen.
Boldog karácsonyt, találkozunk még utána, mert 28-án lesz egy rendkívüli különleges flaster, meg ugye kötött fogás is, úgyhogy az új évet majd akkor, szóval boldog karácsonyt.
Boldog karácsonyt.
Minden jót.
Köszönjük.